Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy nagyon izgalmas sorozat következik. Én legalábbis izgulok. Fontos kérdés, de őrjárat az etika körül. Nem hiszem, hogy bőven kellene ecsetelni azt, hogy milyen erkölcsi problémák vannak ma kis hazánkban, amik érintik személyes életünket is. És nagyon fontos, hogy világosan lássunk ezekben a kérdésekben, mégpedig Isten igéjének a fényében. Most az az ének, amit szeretném, ha alkalomról alkalomra elénekelnénk itt az elején, itt látható kivetítve egy régi kolozsvári ének, nagyon egyszerű, aki nem hallotta még soha, gondolom az is nagyon könnyen megtanulja, könnyen megjegyezhető, és úgy nagyjából magában foglalja azt az üzenetet, amit ezeken az estéken én szeretnék átadni. Végül is arról szól ez az ének, hogy az Úrral való személyes kapcsolat a forrása, az örökké való, korszakról korszakra nem változó etikának, amely Isten igéjéből származik. De az az utolsó sor ebben az énekben, hogy Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Hát az imádság, ami nem más, mint Istennel való beszélgetés. De olyan közösség, ahol mi értjük egymást. Mi is értjük őt, és ő is érti az imádságunkat, és érti élethelyzetünket is. Az etikus magatartást pedig, legalábbis a bibliai etika szerinti magatartást, alig ha lehetne tömörebben összefoglalni, mint ahogy ez az énekszöveg mondja, Istennel járni, és vele lakozni. Úgyhogy az egész élet imádság legyen, ezt a mondatot így, hogy az egész élet imádság legyen, egy kedves katolikus szerző, Quoa, egy francia könyvében olvastam, de hiszen az egész Biblia erre felé terel bennünket, a zsoltárok. Dávid, Aszáf, Kórach fiainak zsoltárai, mind erről szólnak. Szent élettel illatozni. Gondolom, hogy az ismeretlen élekszerző Pál apostoltól vette ezt a képet. Krisztus jó illata vagyunk, mondta Pál apostol. Nos hát, ezeket a gondolatokat ismerve énekeljük el most, először próbaképpen, gondolom, hogy menni fog, hiszen vannak, akik ismerik, meg is kérdezem, hogy kik ismerik ezt az éneket. Köszönöm, hát majdnem 50%-a a jelenlévőknek, a többiek pedig hamar megtanulják. Jó, tehát akkor ki meri elkezdeni? Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Nagyon jól megy, úgyhogy még egyszer énekeljük el, most már valóban imádságképpen az Úrnak énekeljük. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben
nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
Köszönöm, most már föl vagyok ékszerezve, úgyhogy Violettát, karácsonyi Violettát megkérem, hogy egy témához tartozó és megdöbbentő, talán ismert Szabó Lőrinc verset olvasson föl nekünk.
Szabó Lőrinc, Szumbukung lázadása. Mikor Szumbukung, a majmok királya, kit kőtojásból keltett ki a vén föld, ég, nap és hold különös szerelme, a gyümölcsök s virágok szigetén, ki kőtestét mozogni tanította, s viharként szállni a felhők felett, és megtanult minden ember fölötti varást és titkos bölcsességeket, ki hős vezér és szent remete volt, és szívében mégis fenevad maradt, és feldúlta a halál városát, és megette az égi barackokat, az istenek eledelét, hogy ő is örökké éljen, s lett mindenható, kinek rőt fején a villám kicsorbult, ki már-már Isten volt, de lázadó, dühében a legfőbb trónt követelte, s leverte az égi seregeket, s a menny ura, s a célok és erények bénultan nézték, hogyan közeleg. Mikor Szumbukung már a trón előtt állt, és már senki sem moccant ellene, jött Buddha, és szelíd virág kezével intett, hogy a fegyverét tegye le. Ki vagy te, jámbor? Ámult el a vad szörny, akitől a mindenség reszketett. Buddha felelt. A béke és a jóság. S azért jöttem, hogy megfékezzelek. Nagyszerű, bókolt Szumbukung, de Buddha. Vigyázz, szólt, még nem sejted, mit tudok. Te sem, hogy én mit, válaszolt a szörny, és mellét verve mesélni kezdte, hogy a tejutat kavarja szigonyával. Eldicsekedett, hogyan győzte le a földet, eget, az állatok és a föld szellemeit, s a halál fekete könyvét széttépve, hogy lett halhatatlan, s a titkos tudást hogy szerezte meg. 18 000 mérföldet repülök, mondta, ha csak egy bukfencet vetek. Átváltozom 72 féleképpen, és lehetek millió óriás. Ma már én vagyok a tökéletesség, a menny urához fordult. Senki más, bömbölte. Senki nem állhat fölöttem. Legkülön vagyok, a trónt akarom. És Buddha felelt. Tied lesz, ha győzöl még valamin, az én hatalmamon. Mutasd meg, hogy ki bírsz-e törni innen. Túljutsz-e rajtam, itt a tenyerem. Ha bukfencet kivisz belőle, nyertél. Ha nem, te fogsz engedni én nekem. Tetszett az alku Szumbukungnak. Őrült, gondolta ez a Buddha, a keze alig nagyobb egy lótusz levelénél. Igazán játék végezni vele. Gyerekjáték, gondolta és vigyorgott. Hát jól van, lássuk, ki győz, te vagy én. És felemelkedett a levegőbe, s megállt nevetve Buddha tenyerén. Készen vagy? Készen. Rajta. Egyet ugrott, s már messze szállt, s eltűnt a szörnyeteg, és viharzott, mint az ördögmotolla, úgy hányta a bukfenceket, és repült, és hömpölygött, mint a szélvész, mindig gyorsabban. Repült, mint a fény, repült és forgott, át az ős eónok csillagködök száz sziget tengerén, repült a tértől részegen, repült, mint az idő megállító gondolat. Repült, könnyű győzelmét végtelennel tetőzni, amit ráadásul ad. Repült, repült, s a végső űr határán, egyszerre csak öt roppant oszlopot látott, amely minden világok végén vörösen az ég felé lobogott. Még egy bukfenc, s már ott volt, és leszállt ott, ahol még nem járt soha senki se, és lehasalt. S fürkészve és vidáman nézett az érhetetlen semmibe. Aztán felkelt. Most megyek, mondta, vissza, és én leszek a mindenség ura. De hogy itt jártam, nevemet felírom ide a világ őrtornyaira. És csak ugyan felírta a középső oszlopra, itt járt Sun Wukong király. S mert szükség rájött, egy másik oszlop tövébe még egyebet is csinált, és indult vissza. Repült, mint a villám, repült az űrben, mint a néma fény, repült és forgott át az ős eonok csillagvilágok szigettengerén, mint az időtlen gondolat. Repült most visszafelé, a végtelenen át, és megérkezett, és hegykén leugrott, Buddha kezéről s rikoltott. No hát, ide a trónt! A világ végén jártam, s ott hagytam a látogatás jelét. Buddha ránézett, hosszan szánakozva, és felemelte lassan a kezét, és megszólalt. Te nyomorult majom, te barbár ész és erő szörnyeteg! Azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmad harc s önzés fűti, lebírsz engemet? Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből? Nézd ide! Nézd középső ujjamat! Itt járt Sun Wukong. Itt van ez te! S nézd, piszkod! Itt, a hüvelykem alatt! És Sun Wukong, a tökéletes állat, kitől a legfőbb trón is reszketett, látta, hogy minden erőnél erősebb a türelem s a jóság, s megijedt, és szökni próbált, de Buddha lefogta, s egy hegyet tett rá kíméletesen. Most itt maradsz. Gondolkozz ezer évig, s ha új szíved lesz, befogad a menny.
Köszönjük szépen, Violetta. Köszönöm. Kedves hallgatóság, talán kérdéseket vetett föl bennünk a most hallott vers. Nyilvánvaló, hogy Sun Wukong jelképe a modern, sőt a posztmodern embernek. Annak az embernek, aki Istennek képzeli magát, Isten trónjára tör. De hiszen ez a lényege az ősbűnnek is, ami az Édenkertben lezajlott. Ugye arról olvasunk ott ebben az ősi bibliai történetben, hogy ősszüleink a jó és rossz tudás fájáról ettek, és az első humanista filozófus, a kígyó, arra bíztatta őket, hogy olyanok lesztek, mint Isten, jónak és gonosznak tudói. És ez a magatartás, amit ez a jelkép kifejez, lényegében az, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Ebben a pillanatban szakadt el az Istentől az ember. Ebben a pillanatban lett halottá Isten számára. Jó, biológiailag éltek még több száz évig az Édenkerten kívül, de megtörtént az, amit a Teremtő megmondott, amely napon eszel arról, meghalsz. Az ember halott, Son Gokung is halott, csak hatalmasnak képzeli magát. Azért illik ide bevezetőnek ez a vers, mert korunk emberének a gondolkodását, értékrendjét és erkölcsét is tükrözi. Az etika abból ered, hogy az ember hogyan gondolkozik saját magáról. Ki vagyok én? Tehát van egy antropológiai kérdés, kik vagyunk mi emberek, vagy kicsoda az ember? Son Gokung válasza az, hogy a mindenség ura, vagy legalábbis el tudja érni az ember a legfőbb tront, mindent a kezébe vehet, legyőzheti a természetet is, mindenkit legyőzhet, legyőzheti a betegségeket, legyőzheti a halált. Olykor ez a gondolat is fölmerül. Még út áll előttünk, de azt is megtesszük. Mi emberek leszünk a világ mindenség ura. Isten ne szóljon bele az életünkbe, mi jobban tudjuk, hogyan kell csinálni. Ki a mi Istenünk, mi magunk. Ugyanakkor állítunk isteneket, akiket mi hozunk létre, valamikor kőből, fából, ma már filozófiával, gondolatokkal faragják az emberek az isteneiket. Ilyen Isten a komfort, tőle várja korunk embere a boldogságot vagy a boldogulást, ilyen Isten a pénz, ilyen Isten a hatalom. Ezektől az istenektől várunk segítséget, és ezeknek az isteneknek mutatunk be áldozatot. Én azt hiszem, hogy ősszel erről már szóltunk. Igen, áldozatot, emberáldozatot is. Ahogyan kőmíves Kelemen, félvéka ezüstér, félvéka aranyér, föláldozta a feleségét a Mammon oltárán. Ahogy korunk embere föláldozza az egészségét, a siker, a hatalom, vagy a pénz érdekében. Sőt, föláldozza a becsületét. Az istenek áldozatot követelnek. Kicsoda az ember? Ösztönlény, majom, aki szívében végig fenevad maradt, Szabó Lőrinc szavai szerint. Igen, szívében fenevad maradt. És van-e sikere, lesz-e sikere? Óriási sikerei vannak, száguldott a világűrön keresztül, rengeteg mindent elért. És az eredmény? Eljutott egy bizonyos határig, és azt hitte, hogy kitört Buddha tenyeréből. Na most lehet, hogy némelyeket zavar az, hogy itt Buddháról van szó. Igen, Szabó Lőrinc nagyon rokon szenvezett a buddhizmussal. Ennek a versnek van rendkívül fontos igaz üzenete, és van súlyos tévedése is. Rendkívül fontos igaz üzenet az, hogy Son Gokungnak van szíve. De ki van a szívében? Mi az ő szívügye? a saját hatalma és sikere. De ahhoz, hogy győzzön, ahhoz új szívre van szüksége. És ez az üzenet igaz. Az már úgy gondolom, sőt meggyőződésem, hogy nem igaz, hogy elegendő 1000 évnyi gondolkodás ahhoz, hogy valakinek új szíve legyen. A Biblia nem ezt tanítja. Gondolkozhat 10 000 évig, 100 000 évig, új szíve akkor sem lesz. Az új szívet mi emberek ajándékba kapjuk, ahogyan olvassuk a Szentírásban, több helyen, talán a legismertebb, Ezékiel könyvében. Adok néktek új szívet. A szív megváltozására van szükségünk. Kik vagyunk mi? Ösztönlények vagy? Társas lények? Hát az állatok is egy részük. Közösségben él, de amikor egy kiváló amerikai szociálpszichológus, Aronson, ezt a címet adta a könyvének, hogy a társas lény, és itt az emberre gondol, akkor úgy véli, hogy az ember minőségileg másképp társas, mint a többi teremtmény, vagy mint az állatvilág bármely tagja. Igen, nekünk szükségünk van egymásra. A másik ember nélkül nem lehetünk teljesek. Nélküled, írja Ijés Gyula, mint az olló egyfele. Van árvább ennél. Suta a sorsom, hogy vágjak vele. Mit tehetnék, ha nem szeretnél? Feleségéhez írta ezt a verset. Hiába füröztöm önmagamban, csak másban moshatom meg arcomat. Írja József Attila. És sorolhatnánk még költői idézeteket, gondolkodókat. Igen, társas lények vagyunk. Ez is igaz. Gondolkodó lények. A legmagasabb intelligenciával rendelkező teremtmények a Földön. Ez is igaz. A leggonoszabb lények. És a környezethez való alkalmazkodás szempontjából a legbutábbak, hiszen minden állatfaj kipusztul, amely a saját környezetét elpusztítja. De erkölcsi lények. Sun Wukungnak is van erkölcse. Csak kérdés, hogy milyen. Azért van erkölcse, mert van szíve. Az erkölcsi magatartás az végül is onnan származik. Itt ezen a táblán szembeállítjuk egymással az ösztönlényt és az erkölcsi lényt, nincs éles határ. Itt van egy skála, hol tartunk, mondjuk itt valahol bejelöljük. Megvan bennünk valamennyi. Néha ez a skála, ez a mutató csúszkál ide-oda. Mi jellemző az ösztönlényre? Mindenek előtt az, hogy egyedül a saját szükségleteinek a kielégítése érdekli, arra törekszik. Más nem számít. Nekem azért kell a másik ember is, hogy az alapvető szükségleteimet kielégítse. Nem állat lesz ebből az ösztönlényből, hanem embertelen ember. Az erkölcsi lény meg azzal jellemezhető, hogy a mások szükségleteire figyel, nem embertelen ember, hanem Isten képére teremtett ember, legalábbis eredetileg. Isten ilyennek teremtett bennünket. Ha lesüllyedünk, akkor nem állatok leszünk, hanem embertelen emberek. Isten a maga képére alkotott, sajnálom halvány, nem látszik jól, ez a bibliai idézet, amit az alsó sorban van, Isten parancsa, a teremtés kapcsán hangzik el, hogy uralkodjatok, felsorolja a természetet, a földön mozgó minden élőlényen, ami azt jelenti, hogy törődjetek velük, mert rátok bíztam őket. Isten képére teremtetnek lenni azt jelenti, hogy Istent képviselni, mint egy az ő nevében uralkodni ezen a földön, az ő megbízásából. Az Istentől elszakadt ember pedig a maga nevében akar uralkodni. A természetet nem őrzi, és nem ápolja, és nem műveli, hanem tönkreteszi. Az uralkodás zsarnokságot jelent, elnyomást jelent, nem gondoskodást. Pedig Isten gondolatában az gondoskodást jelent. Vigyázni, ahogy az édenkertbe helyezett ember számára elhangzik. Műveld és őrizd a földet. Szumvukunknak van szíve, de fenevad szíve. És itt a fenevad nem ragadozó állatot jelent, hanem azt az apokaliptikus fenevadat, amelyről a Jelenések könyvében olvasunk. A démonizálódott embert jelenti. Honnan ered az etika? Jézus azt mondja, hogy a szívből. A szívből származnak, és elsorolja, hogy mi minden, gonosz gondolatok, paráznaságok, gyilkosságok, minden gonosz tett. Jézus mondja azt is, amit olvasható, hogy a jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Igen, a szív kincstár. Értékek vannak benne. Ez az egyszerű kis szó, hogy szív, korunk pszichológiai nyelvére lefordítva, így fogalmazható meg, értékrendünk centruma. Ami számomra a legnagyobb érték, az a szívügyem. Petőfinek a szabadság, kőműves Kelemennek félvéka, ezüst félvéka arany, amit preferál, ami miatt kész háttérbe szorítani sok egyebet, gyakorlatilag mindent. Értékrendem centruma a szívem. Ebből következik sok minden más, és itt ez a gyökér, ahonnan származik, ez éppen egy másik bibliai kép, a jó fa jelképe, amely Isten igéjéből táplálkozik, onnan szívja fel a tápanyagokat. Ez a vázlat tulajdonképpen az egész előadás sorozatot tekinti át. Így fogjuk majd estéről estére, hétfőről hétfőre tovább részletezni. A szívemből indulnak ki a gondolataim önmagamról, saját értékemről, és ennek megfelelően működik a lelkiismeretem. Mához egy hétre ez lesz a téma, az a címe, hogy a lelkiismeret tisztasága. Most csak előre vetítve egy mondatot, a lelkiismeret furdalás azt jelenti, hogy a magamról alkotott kép nem egyezik a magatartásommal, a viselkedésemmel. Ezért furdala lelkiismeret. Disszonancia van az én kép és a cselekvés között. Furdala lelkiismeret. Kérdés, hogy hogyan szoktunk ebből megszabadulni. Azután következő lépés, ami bennem van, az felszínre tör. Tulajdonképpen föltárom akkor is, ha nem akarom. A külső megjelenésem árulkodik arról, ami a szívemben van, ahogy öltözködöm, ahogyan gesztikulálok, ahogyan a másik emberhez viszonyulok, és ahogyan beszélek. Most csak annyit. Ha valaki trágár módon beszél, és hazudik sorozatosan, az nem rossz szokás. Ez a szívéből származik. Az gonosz szívből származik. Nem azért beszél, úgy, mert megszokta. Vajon rá lehet-e bízni egy ilyen emberre egy családot? Rá lehet-e bízni ilyen emberre egy országot? És lehet tovább gondolni. A hazugság atya Isten ellensége, a sátán. A beszéd tisztasága rendkívül fontos kérdés. És nézzük tovább, a gondolataim másokról, az eseményekről, ügyekről, politikáról, bármiről. Hogyan gondolkodom? A gondolatok tartalmáról van itt szó. Azok is lehetnek tiszták, lehetnek szennyesek. És a szív mélyén ott rejlenek az indítékaim, amelyekből tettek lesznek, és a szívem döntései alapján szervezek kapcsolatokat, és a kapcsolataimban megnyilvánul az önzésem, vagy a szeretetem. Tehát ez a rövid vázlata a sorozatnak. De lépjünk tovább egy kicsit a szívvel. Foglalkozzunk még a továbbiakban. Ahogy említettem, a szívem értékrendem centruma. Ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is, mondja Jézus. A jó ember a jó kincsekből hozza elő a jót. Idéztük az előző táblával kapcsolatban. Ha én uralkodom a szívemben, ha én vagyok a magam istene, akkor a szívem önző szív. És eredetileg minden ember szíve önző szív. A kisbabájé is. Ő is az édenkerten kívül született. Megváltásra van szüksége annak a kis ártatlannak. Senki nem születik Isten gyermekének, az sem, aki hívő családba született, akinek a felmenői mind lelkészek voltak. Palau írja egy kis füzetében, ha valaki istállóban születik, attól még nem lesz ló. Ugye személyesen kell Istent megismernem, csak előnyben van az, ha már lóvá akar lenni, hogyha istállóban született, vagy előnyben van az, akit hívő emberek vesznek körül a nevelkedése kapcsán, feltétlenül. De akkor sem úszhatjuk meg a személyes elkötelezettséget és személyes döntést. Az embernek megromlott a szíve, sőt a szíve romlott meg. A Biblia sokszor beszél erről. Mi szeretünk úgy érzelegni e körül, és hát itt a kis herceget idézik sokan szívesen, hogy ugye jól csak a szívével lát az ember, mert ami valóban fontos, az a szem számára a láthatatlan, gyönyörű, humanista gondolat, nem bibliai gondolat. A Biblia azt mondja, hogy az ember szívének szándéka szüntelenül gonosz. Olvassuk Mózes első könyvében, a 6. fejezetben az özönvíz ítélete előtt, és az ítélet lezajlása után a 8. fejezetben ugyanezt. Az özönvíz nem mosta le az ember szívének a szennyét. Az csak a bűnbocsánatban tisztul meg. Az csak Jézus Krisztus vére tisztítja meg. A kegyelemben tisztul meg az ember szíve. Na most a másik lehetőség pedig az, hogy Jézus uralkodik. Az a szív, amelyben ő uralkodik, az a szerető szív. Bár csak uralkodna folyamatosan. Gyakorlatilag, hogy zajlik az életünk, mint az első ábrán ott a skálán csúszkálunk, itt össze-vissza. Arra van szükségünk, hogy szilárduljon meg a Jézus Krisztusba vetett hitünk. Nézzünk föl a hit fejedelmére és beteljesítőjére, Jézusra bíztat erre a zsidókhoz vagy héberekhez írt levél. Na igen, itt idézem is, amit az előbb mondtam szóban, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. 1 Mózes 6.5. Jeremiás pedig azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni, én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, ő ki tudja ismerni. Dávid imádsága, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Hát a megromlott szív etikáját nézzük meg ezek után. Miben foglalható össze? Szinte minden korszak etikájára jellemző az, hogy nincs tekintély az ember fölött. Ez az édenkerti történetben megfogalmazott gondolat. Az ember a maga istene. Én döntök etikai kérdésekben. Jó és rossz tudásának a fája, az erkölcsi megítélés fája. A jó és rossz tudás gyümölcse az, hogy én döntöm el, hogy mi erkölcsös és mi erkölcstelen, és ezért nem tartozom senkinek sem elszámolással, felelősséggel. Hiszen az ember szumvukunkban eljutott oda a trónhoz. Istent alkotó csodaszellem, írja Juhász Gyula, nagyon szép Isten káromló versében. Sajnálom, hogy egy nagy költőre ilyet kell mondani. Ez a festmény, amit itt látunk, két művész alkotása. Az eredeti, az idősebb Peter Bruegel rajza idáig, Bábel tornyát ábrázolja. Nem készült el teljesen a torony, félbe maradt. De a 20. században Pierre Brochli, egy francia festő, kiegészítette ezt a festményt, hozzárajzolta ezt. Ez lehet akár egy atomreaktor hűtőtornya, vagy bármilyen erőműnek a hűtőtornya. Kifejezi azt, hogy nagy az ember, uralkodik természet fölött. Mert az erkölcs forrása az ember, a mérce a kultúrában, a társadalomban, a többségi döntésben vagy a szituációban van. Ezért változékony az erkölcs. Korszakról korszakra változik. Társadalmi berendezkedésre változik. Nem állandó. Ma már a szituatív erkölcsnél tartunk. Ami erkölcstelen bizonyos helyzetben, nem erkölcstelen más szituációban. Ami házasságtörés, ha kiderül, ártatlan kis flört egy munkahelyi kiránduláson. És ebben az erkölcsi szemléletben kicsoda a másik ember. Lehet jó barát, lehet ösztöntárgy. Hát azért kell nekem a másik, hogy kielégítse alapvető szükségleteimet, mondjuk szexpartner, vagy olyan asszony, aki ha beteg is fölkel és megfőzi a vacsorát, úgy várja haza az urát, vagy eszköz egy jó állás eléréséhez,
javak megszerzéséhez, de ha kellemetlen, akkor akadály, vetélytárs, ellenfél, sőt ellenség. Ez egy Weber nevű 20. század elején működő grafikusnak a munkája. Az a cím ennek a rajznak, hogy a teremtés urai. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy az, hogy Isten a maga képére teremtette az embert, azt jelenti, hogy megbízta az embert, hogy vigyázzon a természetre, ápolja, gondozza, művelje, gondoskodjék róla. Hát itt egy cirkuszi porondot látunk, csak fordítottak a szerepek. Itt a porondon két ember küzd egymással, első világháborús fegyverekkel, szuronyos puskával, és a nézőtéren állatok vannak. Elhűlve nézik, hát ezekre bízott minket a Teremtő. Ugye az egyik fejbeveri puskatussal a másikat, amaz meg hasba szúrja őt. Ez történik. Ezt műveljük folyamatosan. Na de van lehetőségünk arra, hogy új szívet kapjunk. Az új szív azt jelenti, hogy új értékrend. Megváltozott értékrend. Volt sok kincsem, mint keleti kereskedőnek, rátaláltam egy igaz gyöngyre. Fölismertem, hogy az mekkora érték. Eladtam teljes árukészletemet, hogy azt megvehessem. Azt hiszem, ráismerünk Jézus egyik példázatára. Ami nékem nyereség volt, írja Pál apostol a Filippi 2-ben, azt kárnak és szemétnek is ítélem. A Krisztus ismeretének felül kínálhatatlan nagyságáért. Páratlan nagyságáért. Pedig komoly értékeket sorol fel. A régi Saulus szíve közepén a vallásos buzgalom volt. Vallásos ember volt. Hitbuzgó farizeus. És azt hitte, hogy Istennek szolgál, amikor Jézus Krisztus tanítványait üldözte. Kincsei között ott volt a törvény ismerete és tisztelete, a teológiai képzettsége, nem ide járt ebbe a házba, ide is járhatott volna, akkor lett volna. Gamáliel lábainál tanult ő teológiát, híres a rabbi volt, büszke volt a származására is, hiszen tudta, hogy Benjamin törzséből származik. Azt mondja, de én mindezt kárnak és szemétnek ítélem. Krisztus ismereténél minden egyéb nem számít, ha ő az enyém. Lehetséges egy ilyen döntés? Én is szeretem a kényelmes életet. Szeretek finom ételeket enni. Örülök, hogy van jó ruhám. Kényelmes lakásom. De mindez nem ér föl a Krisztus ismeretével. Boldog rabságom, ezt a címet adta Szilágyi Sándor, annak a könyvnek, amelyben romániai börtönben eltöltött éveiről számol be, ahová őt Krisztus sért, a Jézus Krisztusba vetett hitéért csukták be. A szívbe írja be Isten a törvényét. Jeremiás könyvében olvasok ezt a csodálatos mondatot. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesztek. Én leszek az istenetek, nem a vagyon, nem a komfort, nem a hírnév, nem a hatalom. Ha ezt igazán megértjük, akkor nem fogjuk irigyelni, korunk vagy országunk gazdag és hatalmaskodó embereit. Isten tudja, hogy milyen végük lesz. Nem tudom mikor. De azt nem kívánom senkinek. Tulajdonképpen nekik sem. Jól tennék, ha megtérnének. És nézzük tovább. Az etika kulcskérdése éppen ez, hogy ki a te Istened. A 10 parancsolat első mondata. Én, Jahve vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Arról beszéltünk, hogy az értékrendből következik az erkölcsi magatartás, a fogyasztói értékrendből, ami korunk jellemzője, következik az önzés, a bibliai értékrendből következik a szeretet. Mi ér többet? Jézus világosan megmondja, ne gyűjtsetek kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Azt gondolom, nem vagyok egyedül, másokkal is megtörtént, hogy elloptak tőle valamit, a táskáját, a retiküljét. Ugye milyen rossz érzés volt? Vagy betörtek a lakásba, elvittek valamit. De ami igazán nagy érték, azt nem lehet ellopni. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ugyanezt a mondatot Lukácsból idéztem egy előző táblán. És akkor befejezésül nézzünk meg még egy táblát. Jézus Krisztus etikája nem szabálygyűjtemény. Nem arról szól, hogy ezt, azt meg amaszt nem szabad csinálni. Vannak más dolgok, amit pedig kell csinálni. Igen, a tiszta szívből fakadnak a jó gyümölcsök. Önkéntelenül. A mocskos szívből pedig a romlott gyümölcsök. De erőnek erejével nem lehet jó gyümölcsöt teremni, ha rossz a fa. Ezt is Jézus mondja. Ráaggatni lehet, akár a fűszfára is lehet almákat aggatni. De az nem a fűszfáj. Ahhoz jó almafának kell lenni. Azt mondtam az emberi etikáról, hogy korszakról korszakra változik. A jézusi etika nem változik. Miért? Mert ő maga nem változik. Isten nem változik. Jakab levelében olvashatjuk, hogy a világosság atyában nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Vagy a zsidókhoz írt levélben, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mert boldogok a tiszta szívűek, akiknek a szívét Jézus Krisztus vére megtisztította. Más szavakkal, akiknek a szíve a bűnbocsánatban megtisztult. Aki hisz én bennem, mondja Jézus, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Vízforrássá lesz. Nem kell neki produkálni, hanem Jézus Krisztus, aki ott él, ő termi a jó gyümölcsöt, vagy belőle fakad a tiszta víz, vagy az élet. Más-más oldalról sokféleképpen fejezi ki ezt a Biblia. Én itt abba hagyom. Most is van egy kérdések doboz ott hátul. Lehet abba kérdéseket föltenni most is, ha valaki akiben nagyon szorul a kérdés, ne tartsa vissza magát, nyugodtan tegye föl, vagy pedig hátul a kérdések dobozba lehet betenni, amíg esetleg gondolkodunk, megmondom, hogy mik következnek. Hát tulajdonképpen elmondtam közben az egyik tábla alapján, de azért felsorolom. Mához egy hétre a lelkiismeret tisztasága, azután február 26-án a beszéd tisztasága, március 5-én a gondolatok tisztasága, 12-én a cselekvés tisztasága, 19-én a kapcsolatok tisztasága, végül március 26-án ez lesz a záró alkalom, ítélet és evangélium. Egyébként kint a könyvasztalon a program megtalálható. Kaptam közben egy üzenetet, hogy az őszi sorozatról elkészült CD lemez kapható szintén a könyvasztalon, úgy tudom, hogy előállítási árban, 800 forintért. Azon az 10 alkalom volt, mind a 10 előadás rajta van. Hát ha nincs másnak, nincs senkinek se kérdése, akkor várok mindenkit egy hét múlva is, sőt, tessék hívni mást is, azért is érdemes elvinni a papírokat, hogy az illetőnek ne legyen nehéz bekapcsolódni, tessék elmondani, hogy miről volt szó ma. Jó? Isten velünk, viszontlátásra!